voltam benne, hogy a gyomírtót a dobozból Teresa Arundel vitte el.
Elmondom az igazat, szólalt meg hirtelen Teresa. Gondoltam rá, ki is vettem egy jó adag gyomírtót abból a dobozból lent a melegházban, de nem tudtam megtenni. Úgy szeretek élni, nem tudnám elvenni az életet senkitől. Lehet, hogy rossz vagyok, önző vagyok, de képtelen volnék megölni egy élő, lélegző emberi lényt.
Így van, bólintott Poirot. Mademoiselle nem olyan rossz, ami ennek mondja magát. Csak fiatal és gátlástalan. Nos, nem maradt tehát más, csak Mrs. Tenius. Amint megláttam, észrevettem, hogy fél. Látta, hogy rájöttem, és azonnal igyekezett ebből tőkét kovácsolni. Meggyőzően alakította azt az asszonyt, aki félti a férjét. Hamarosan azonban taktikát változtatott. Ügyesen csinálta, de engem nem tévesztett meg. Egy asszony vagy félti a férjét, vagy fél tőle. A kettő együtt nem megy. Mrs. Tenius az utóbbi szerep mellett döntött, és jól is játszotta, amikor például kijött hozzám a szálloda haljába, és úgy tett, mintha bizalmasan közölni akarna velem valamit. Amikor a férje követte, mint ahogy Mrs. Tenius számította, úgy tett, mintha előtte nem akarna beszélni. Nyomban láttam, hogy nem fél a férjétől, hanem utálja. És összegezve minden, rögtön tudtam, hogy itt van pontosan az a fajta jellem, amilyet keresek. Elégedetlen, csalódott asszony. Nem volt szép lány, unalmas életet élt, nem volt hatással azokra a férfiakra, akiket szeretett volna meghódítani, még végül attól féltéve, hogy vénlány maradt, hozzáment valakihez, akit nem szeretett. Kénytelen volt Szmirnába élni, ahol száműzetnek érezte magát, távol mindattól, amit értékesnek tartott. Azután megszülettek a gyermekei, és szenvedélyes szeretettel vette körül őket. A férje rajongott érte, ő azonban egyre kevésbé állhatta. A férfi tőzsdei spekulációba bocsátkozott, és elvesztette a felesége pénzét, amitől azt még jobban meggyűlölte. Szürke életébe csak egy fénypont világított, a reménység, hogy Emily nénye meghal. Akkor lesz pénze, a maga ura lehet, kívánsága szerint taníttathatja a gyermekeit. Márpedig Mrs. Tenius számára a tudás sokat jelentett. Végtére is egyetemi tanárnak volt a lánya. Lehetséges, hogy a bűncselekmény gondolata már régebben megfogant az elméjébe, amikor még nem is voltak Angliában. Voltak bizonyos kémiai ismeretei. Annak idején sokat segített az édesapjának a laboratóriumban. Ismerte Arundel kisasszony betegségének természetét, és tudta, hogy a foszfor kiválóan megfelel céljainak. Amikor azonban eljött zöld lombillába, egyszerűbb módszer kínálkozott. A kutya labdája adta az ötletet. Egy szál fonalat vagy zsineget kell csak kifeszíteni a lépcső fölött. Egyszerű és mégis körmönfont ötlet. Női agyra vald. Legott neki is látott a megvalósításnak, ám terve dugába dőlt. Valószínűleg nem sejtette, hogy Arundel kisasszony tisztába volt a baleset valódi okával. Az idős hölgy pedig Charles gyanúsította a merénylettel. Bella iránt nem változott a magatartása, és ekkor ez a zárkózott, boldogtalan, becsvágyó nő némán és eltökélten nekilátott, hogy megvalósítsa eredeti tervét. A méreg elhelyezésére igen alkalmasnak bizonyult az a májkapszula, amelyet Arundel kisasszony étkezések után szokott bevenni. Gyerekjáték volt kinyitni egy kapszulát, eredeti tartalmát eltávolítani és megtölteni foszforral. A kapszulát ezután visszatette a többi közé. Arundel kisasszony előbb-utóbb lenyeli. Méregre nem fognak gyanakodni, és ha minden valószínűség ellenére mégis az eszébe ötlik valakinek ilyesmi, Bella addigra már réges-régen messze jár Arquette Basingtől. Ám azért mégis végrehajtott egy óvintézkedést. A gyógyszertárban kétszeres adag klorárhidrátot vásárolt, a receptre odahamisította a férje aláírását. Nincsenek kétségeim afelől, hogy ez mire szolgált, legyen kéznél, ha balül üt neki valami. Mint mondtam, első pillanatra láttam, hogy Mrs. Tenius az, akit keresek, de semmiféle bizonyíték nem volt a kezemben. Igen, óvatosan kellett folytatnom a nyomozást. Ha Mrs. Tenius megsejti, hogy őt gyanúsítom, lehetséges, hogy nem riad vissza egy újabb bűncselekménytől. Mi több? Tartottam tőle, hogy az újabb bűncselekmény gondolata már megszületett benne. Életének egyetlen célja az volt, hogy megszabaduljon a férjétől.
Az elkövetett gyilkosság keserű csalódást hozott. A pénz, az állított pénz Miss Lawson ölébe pottyant. Nagy csapás volt, de Mrs. Tenios hamarosan magához tért. Igen értelmesen látott munkához. Elhatározta, hogy megdolgozza Miss Lawson lelki ismeretét, amely gyanítom már addig is kényelmetlen perceket okozott a gazdájának. Miss Lawson hirtelen felzokogott, előkapta a zsebkendőjét és belesírt.
Rettenetes volt, zokogta. Gonosz voltam, nagyon gonosz. Annyira furdalt a kíváncsiság a végrendelet miatt, mármint, hogy Arundel kisasszony miért készítettet újra. És egyik nap, amikor szegényke lepihent, sikerült kinyitnom az íróasztal fiókját, és akkor megtudtam, hogy mindent rám hagy. Arról persze nem is álmodtam, hogy ennyi lesz. Azt gondoltam, talán 1-2000 font. De hát, mondtam magamban, miért is nem? Végtére a vérrokonai jóformán feléjesen néztek. Hanem aztán, amikor szegénykém olyan nagyon rosszul lett, kérte a végrendeletet. Éreztem, tudtam, hogy meg akarja semmisíteni. És akkor követtem el azt a nagy-nagy gonoszságot. Azt mondtam neki, hogy már visszaküldtem Mr. Parvisnek, mert hiszen szegényke annyira feledékeny volt. Sosem emlékezett rá, hová tette a dolgait. És elhitte. Majd írjak Mr. Parvisnek, azt mondta, hogy hozza vissza. Meg is ígértem, hogy írok. Jaj, Istenként! És aztán egyre rosszabbul lett, és már nem gondolt semmire. És aztán meghalt. És amikor felolvasták a végrendeletet, ott volt az a rengeteg pénz. Szörnyen érezte magam. 375 000 font. Álmomba se jutott eszembe, hogy ilyen rengeteg. Különben igazán nem csináltam volna. Úgy éreztem, mintha elsikkasztottam volna a pénzt. És nem tudtam, mit évő legyek. A minap, amikor Bella átjött hozzám, azt mondtam neki, hogy megkapja a felét. Úgy éreztem, akkor megint boldog leszek.
Látják? Kérdezte Poirot. Mrs. Tenios már-már elérte a célját. Ezért húzódkodott attól, hogy megtámadja a végrendeletet. Megvoltak a tervei, és a világért sem akarta magára haragítani Miss Lawsont. Természetesen úgy tett, mintha alávetné magát a férje kívánságának, de nem tudta leplezni való érzelmeit. Célja kettős volt. Megszabadulni Dr. Teniostól, természetesen úgy, hogy a gyerekeket megtartja, és megszerezni a pénzt. Akkor teljesült volna a vágya. Kényelmes, gondtalan életet élni a gyermekeivel Angliában. Idővel már nem tudta leplezni a férje iránti utálatát. Mi több, nem is igyekezett leplezni. Szegény ember persze elkeseredett, kétségbe esett. Nem értette a felesége viselkedését, pedig igen logikus volt. Mrs. Tenios a rettegő feleség szerepét játszotta. Ha pedig én gyanút fogok, már pedig ettől joggal tarthatott, megpróbálja elhitetni velem, hogy a férje követte el a gyilkosságot. És bármelyik percben bekövetkezhetett egy második gyilkosság, amelyet meggyőződésem szerint már régen tervezett. Tudtam, hogy halálos adag klorál van a birtokába. Attól tartottam, igyekszik majd azt a látszatot kelteni, hogy a férje a tette miatti lelkiismeret furdalásba öngyilkosságot követett el. És még akkor sem volt bizonyítékom ellene. Már-már feladtam a reményt, amikor Miss Lawson elmesélte, hogy húsvét hétfő éjszaka meglátta Teresa Arundelt, amint a lépcsőn térdel. Hamarosan rájöttem, hogy Miss Lawson nem láthatta tisztán Teresát, ahhoz semmi esetre sem, hogy az arcvonásait felismerje. És mégis tökéletesen biztos volt a dolgába, mert meglátott egy melltűt, és rajta Teresa kezdőbetűi. T.A. Kérésemre Teresa Arundel megmutatta a szóba forgó tűt. Ugyanakkor kereken tagadta, hogy a mondott időbe ott lett volna a lépcsőn. Először azt hittem, valaki kölcsön vette a tűt. Amikor azonban a tükörbe megpillantottam, nyomba tisztába voltam a valósággal. Miss Lawson az éjszaka közepén egy halványon megvilágított alakot látott, és a fény megvillant a T.A. kezdőbetűkön. Erről jutott arra a következtetésre, hogy a térdelő alak Teresa volt. Csak hogy ha a tükörben a T.A. kezdőbetűket látta, a valóságos monogram A.T., hiszen a tükör fordítva mutatja a betűket. Mrs. Tenios édesanyja Arabella Arundel volt. A Bella név nem más, mint Arabella rövidítés. kiejtése. A.T., vagyis Arabella Tenios. Nincsen benne semmi különös, hogy Mrs. Teniosnak is van egy hasonló melltűje. Karácsonykor még újdonság volt a tű, tavaszra már mindenki ilyet hordott. És volt alkalma megfigyelni, hogy Mrs. Tenios szívesen utánozta az unoka testvére öltözködését, már amennyire korlátozott anyagi eszközei törtelt. Az esetet bizonyítottnak láttam. De mit tegyek? Szerezzek belügyminisztériumi engedélyt a holttest kihantolására. Bebizonyíthatnám, hogy Arundel kisasszony foszformérgezés áldozata lett, bár efelől volt egy kis kétségem. A halottat már 2 hónapja eltemették, és tudomásom szerint előfordultak foszformérgezéses esetek, ahol a boncolás nem tudta teljes bizonyossággal kimutatni a mérgezésre utaló jeleket. S még, ha ez esetben sikerülne is, vajon hogyan tudom bebizonyítani, hogy Mrs. Teniosnak foszfor volt a birtokában? Nehezen, vagy sehogy, hiszen minden bizonnyal külföldön tett rá szert. Ekkor azonban Mrs. Tenios döntő lépésre szánta magát. Elhagyta férjét, és Miss Watsonhoz folyamodott segítségét. Ugyanakkor félreismerhetetlenül a férjét vádolta gyilkossággal. Úgy éreztem, ha nem teszek semmit, Dr. Tenios lesz a következő áldozat. Elszigeteltem kettejüket egymástól azzal az ürüggyel, hogy az asszony biztonsága ezt kívánja. Ez ellen alig ha tiltakozhatott. Voltaképpen Dr. Tenios biztonságát tartottam szem előtt. És akkor... akkor... Poirot elhallgatott. Igen sápat volt az arca. Ez azonban csak egy átmeneti megoldás volt. Biztosítanom kellett azt is, hogy a gyilkos többet ne is gyilkolhasson. Gondoskodnom kellett az ártatlanok védelméről. Leírtam tehát, hogyan rekonstruáltam az ügyet, és az iratot átadtam Mrs. Teniosnak. Csend támadt a szobába. Ó, Istenem! Kiáltott fel Dr. Tenios. Hát ezért ölte meg magát? Nem így a legjobb? Kérdezte halkan Poirot. Ő így gondolta. A gyerekek miatt. Dr. Tenios kezébe temette arcát. Poirot odalépett hozzá, és a vállára tette a kezét. Így kellett lennie. Nem történhetett másképp. Sorra jött volna a többi halál. Először az öné, azután majdnem biztosan a Miss Lawsoné. Nem lett volna megállás.
Azt akarta, szólalt meg reszkető hangon Tenios. Egyik este azt akarta, hogy vegyek be altatót. Volt valami az arcába. Eldobtam a tablettákat. Akkor ötlött fel bennem, hogy megbomlott az agya.
Maradjon meg ebben a hitében. Részben igaz is. A szó jogi értelmében azonban nem. Tisztában volt cselekedete is újjával.
Sokkal külön volt nálam, sóhajtott Tenios. Nem voltam méltó hozzá.
Sajátos hírfelirat egy asszonynak, aki bevallotta, hogy gyilkolt. Végszó. Kevés elmondani való maradt. Tereza hamarosan hozzáment a doktorhoz. Gyakran találkoztunk, megkedveltem Donaldson. Becsülöm világos gondolkodását, erős jellemét, emberségét. Modora most is szakasztott olyan száraz és precíz, Tereza gyakran kinevetik. Tereza egyébként elképesztően boldog mellette, és semmi sem annyira fontos a számára, mint a férje karrierje. Donaldson nevét már is ismerik tudományos körökbe, és szaktekintélynek számít a belső elválasztású mirigyek működése terén. Miss Lawsont heveny lelki ismeret fordalás rohamába erőszakkal kellett visszatartani attól, hogy minden Pennytől megfossza magát. Mr. Parvis végül megszövegezett egy megállapodást, amelynek értelmében Arundel kisasszony vagyona egyenlő arányba megoszlik Miss Lawson, az Arundel testvérek, valamint a két Tenios gyerek között. Charles egy év alatt nyakára hágott a részének. Ha jól tudom, jelenleg Brit Kolumbiában él. Még két kis epizód. Ravasz fickó. Mögött ternyőjével egy szép napon Poirot bordáig közé Peabody kisasszony, amikor kiléptünk a zöld lomb villa kapuján. Szépen eltusolt minket. Nincs kihantulás, minden a legnagyobb rendben van. Semmi kétség afelől, hogy Arundel kisasszony sárgasággal járó heveny mágyulladásban halt meg, mondta szeliden Poirot. Roppant megnyugtató, bólintott Peabody kisasszony. Hallom, Bella Ténius túlságosan sok altatót vett be. Valóban, nagyon szomorú. Szánalmas teremtés volt, mindig azután ácsingózott, amit nem kaphatott meg. Sokan megzavarodnak ilyenkor. Volt egy konyhalányom valamikor, ugyanez az eset. Csúf kis jószág. Nehezen viselte, névtelen leveleket kezdett írkálni. Furcsa, hogy némelyeknek miféle hóbortjai támadnak. Hát igen, alig, ha nem így a legjobb. Reméljük, madam. Hát, azt meg kell hagyni, szólt távozóban Peabody kisasszony, hogy maga remekül eltusolta az egészet. Remekül. És eltotyogott. Panaszos, vuff, hallatszott a hátam mögül. Megfordultam, és kinyitottam a kaput. Gyere, öreg fiú! Bob kiszökkent az utcára. Szájába hozta a labdáját. Ezt hagyd szépen otthon, sétálni megyünk. Bob felsóhajtott, sarkon fordult, és a kapu túloldalára pottyantotta a labdát. Aztán felnézett rám. Ha te mondod, gazdi, akkor biztosan úgy van, jól? Mélyet lélegeztem. Szavamra, Poirot, nagyszerű, hogy megint van egy kutyám. Adi zsákmány, bólintott Poirot. De hadd emlékeztessen, barátom, hogy a kutyát Miss Hudson nekem adta, nem magának. Lehetséges, mondtam nagyvonalúan. Csak hogy Poirot maga nem ért a kutyákhoz. Semmi érzéke a kutya pszichológiához. Bob meg én nagyszerűen megértjük egymást. Igaz, öreg fiú? Vaff! Felelte mély érzéssel Bob.